köszönjük szépen, és külön köszönjük a kitartást a közönség részéről. Nem okvetlenül hálás feladat a konferencia záró előadásának lenni, de én azt gondolom, hogy cserébe azt talán megígérhetem nem felelőtlen módon eljár, hogy a konferencia hátralevő részének a legjobb előadását szeretnénk nyújtani. Katalin úgy kezdte az előadását, hogy szeret olyan témát választani, ami két jogterület határán van. Ezt én is nagyon szeretem. Egész egyszerűen azért, mert ezek érdekesek. Nagyon érdekes megnézni, amikor két jogterület találkozik egymással, ugyanazt a problémát megpróbálják kezelni, ilyen mind a saját megközelítéséből, a saját fogalmi használatával. Ugyanakkor, ahol határterület van, ott határvillongások is szükségszerűen kellenek, hogy legyenek. Van, amikor ez a két jogterület találkozása nem harmonikus. Ugye ennek két fajtája is lehet, van, amikor azért nem harmonikus a két jogterületnek a találkozása, mert egészen egyszerűen más a védendő jogtárgy. Mást akar elérni a két jogterület, és ezek szükségszerűen kerülnek ellentétbe egymással. Nem is kell nagyon messzire menni a példával, ott van a szellemi alkotások joga és a versenyjog. Ugye a szellemi alkotások jogának az abszolút szerkezete, a jogosult részére széleskörű jogérvényesítési lehetőség biztosítása, ez könnyen ellentétbe kerülhet a versenyjognak a versenypiac élénkítésére, a minél több piaci szereplő belépésére irányuló törekvéseivel. És akkor ezeknek a problémáknak a feloldásából kerülnek olyan megoldások, mint mondjuk a vertikális csoportmentességi rendeletnek a know-how-ra vonatkozó részei, vagy másik oldalról mondjuk a szabadalmi, vagy a kényszerlicensz engedélyeknek a megadása. De hát ugye ott van az érdekes probléma is, amikor egy adott esetben egy szabadalmas monopolistának az agresszív jogérvényesítő tevékenysége versenyjogi szempontból bizonyos feltételek esetén akár erőfölénnyel való visszaélésnek is minősülhet. Tehát valamikor a jogterületek közötti konfliktus az immanens, az szükségszerű. Van azon egy olyan eset is, és a mai előadásuk inkább ezt az esetkört járja körül, amikor tulajdonképpen a jogterületek között egyező a szándék, ugyanazt az értéket akarják védeni. A verseny tisztaságát, és ezen keresztül nyilván a fogyasztói jólétet. De az illeszkedés mégsem harmonikus. Vagy azért, mert más fogalmakat használnak, vagy, ami még rosszabb, ugyanazokat a fogalmakat használják, de más tartalommal. És ugye ez a jogalkalmazó számára mindig egy markáns nehézség, amikor azt gondolom, hogy más is azt érti ez alatt a fogalmat, alatt, hogy én használtam, és aztán kiderül, hogy itt más jogterületen ez egészen máshogy van. És ezeket a problémaköröket szeretnénk körbejárni, itt a közbeszerzés és a versenyjog kapcsán, nem elfelejtvén azt, hogy itt azért nem csak két jogterület találkozik, hanem több is. Ott van a büntetőjog is, ugye van egy kartel bűncselekmény, és általánosságban véve ugye úgy szoktuk fogalmazni, hogy a versenynek van valami büntetőjogias jellege. És miután itt ugye átfedések, áthalások vannak a jogterületek között, azért az előadásunkat sem úgy struktúráltuk a bíró úrral, hogy mértanilag elválasztva egymást, talán megpróbáljuk egy ilyen könnyed négykezes darabként egymás szavaiba átfűzve elmondani, úgyhogy most mindjárt át is adnám azt is megkérdezni, de miért gondoljuk azt, hogy a versenyjog büntetőjogi, és milyen büntetőjogi aspektusai vannak a versenyjognak?
Ugye mindenkelőtt azt kell tisztázni, hogy a klasszikus bűncselekményekhez mérten képest ez a kartel bűncselekmény egy viszonylag új jogterület a BTK-ban, ez 2005. szeptember 1-e óta van hatályban. Ebből a dátumból már pontosan látszik, hogy ez már a régi BTK-ban, az 1978. évi 4-es törvényben is szerepelt, és ugyanúgy belekerült a 2012. évi 100-as törvénybe is. Nem ugyanazzal a szöveggel került átvételre az egyik törvényből a másikba ez a bűncselekmény, hanem tágította a körét a 2012. évi 100-as törvény, és éppen pontosan azokkal a bekezdésekkel, amelyek a versenyjogi területhez szervesebben kapcsolódnak. Ugye az első két bekezdésben magát a tényállást ismerjük meg, az elkövetési magatartások szerepelnek, a harmadik az egy privilegizált eset, és a negyedik, ötödik és hatodik bekezdés lesz az új BTK-ban, amely a mentesülési lehetőségeket foglalja magába. Erről majd később is fogunk beszélni részletesebben. Ami itt lényeges, az az, hogy az 1978-as 4-es törvényben gyakorlatilag még csak a mostani negyedik bekezdés szerepelt, az ötödik és a hatodik bekezdés nem. Ezzel próbált a jogalkotó nagyobb teret engedni a mentesülésnek, ezzel sarkalva az elkövetőket, hogy feltárják magukat magát a kartel bűncselekményt. Kérdéses, hogy mennyire sikerült, mennyire valósult meg ez a jó alkotói szándék. Én azt tudom mondani, amikor a gyakorlati részét próbáltam föltárni ennek a bűncselekménynek, hogy nem találtam gyakorlati megvalósulását ennek a bűncselekménynek, semmiféle ítélet nem kapcsolódott hozzá. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a jogalkotói szándék ez megvolt, azonban nem társult eredménnyel, nem lehet azt mondani, hogy miután ez a két plusz bekezdés belekerült az új törvénybe, fejvesztve szabadna mindenki és föltárná, hogy ő részt vett egy kartelben. Ez nem történik meg. Ami fontos még itt a büntető törvénykönyvekkel kapcsolatban, ugye a főszabály szerint a BTK a második paragrafusban akként rendelkezik, hogy mindenképpen a főszabály szerint az elkövetés kori büntető törvényt kell alkalmazni, nincsen elvileg visszaható hatája a törvénynek, kivéve akkor, hogyha az újabb szerint ugye enyhében minősül. Na most itt jön képbe az, hogy a 2012-es törvénybe ugye belekerült ez az 5. és 6. bekezdés, és ez mégiscsak telepít egy visszaható hatályt, tehát a 2012 előtt elkövetett bűncselekményekre is lehet az új törvényt alkalmazni. Nyilvánvalóan, aki büntetőjog területén nem annyira ismerős, abban felmerülhet a kérdés, hogy hát hogy történhet meg az, hogy a 2012-es törvényt fogjuk visszaható hatállyal a mai nap alkalmazni. Hát nyilván nem a bíróságnak köszönhetően, hanem inkább más hatóságok eljárásának, de sajnos azért előfordulnak olyan esetek, amikor 2012 előtt elkövetett bűncselekménynél 2020 után került sor a büntetés kiszabására, és akkor ilyenkor bizony felmerül ennek a lehetőség, hogy a 2012-es törvényt kell alkalmazni. Egyébként ezzel a különböző jogterületek villongásával ugye az Alkotmánybíróság is több határozatában foglalkozott, talán amelyik kiemelendő ez a 30/2014-es AB határozat. Itt egész konkrétan büntetőjogi fogat vizsgál az Alkotmánybíróság versenyjogi szempontból, megállapítva azt, hogy a versenyjogban is szerepelnek a büntetőjogi fogalmaknak megfelelő garanciák, csak ezek sokkal korlátozottabban érvényesülnek a versenyjog területén. Ilyennek tekinthetjük például, ami mind a kettőben szerepel, a tisztességes eljáráshoz való jogot, vagy akár az ártatlanság vélelmét. Ez az utóbbi, amin keresztül jól meg lehet mutatni egyébként, hogy mennyire dolgozik másként a büntetőjog és a versenyjog ugyanazzal a fogalommal, így az ártatlanság vélelmével. Ugye a versenyjogi szempontból azt mondhatjuk, hogy a versenyhivatalnak kell bizonyítani a versenyjogi felelősséget megalapozó összes jelentős tényt, és viszont, hogyha a versenyhivatalnak kétsége támad, akkor az eljárás alá vont vállalkozás terhére ez a kétség már nem értékelhető. Ez azt jelenti, hogy akkor lehet meghozni a határozatot, hogyha a hatóságban nem marad semmilyen kétség. Ez ugye a hatóságra nézve egy elég enyhe szabály, ahhoz képest, amit a büntetőjog telepít a hatóságra, hiszen ott ítéleti bizonyossággal kell már mindent megállapítani a bíróságnak. Semmiféle kétség nem maradhat benne, ez egy kétségen kívüli bizonyítási mérce, hogyha lehet így fogalmazni. És ezen az egy fogalmon is, tehát már ezen az ártatlanság vélelmén is látjuk, hogy hiába ugyanaz a terminológia, teljesen más jelent az egyik jogákban, mint a másikban.
Ha itt most egy ilyen ábrán akarjuk szemléltetni nagyjából az előadásunkat, akkor ugye így néz ki, hogy van egy védett jogtárgy, a verseny tisztasága, a költségvetési források, csak különböző irányokból jönnek olyan jogi normák, amik ezt elősegítik. Mivel a polgárjoggal nem foglalkozunk, bár a magánjogi jogérvényesítés a versenyjog egy rendkívül izgalmas és komplex téma, de hát nem akarjuk három napossá tenni a konferenciát. Amivel szeretném, vagy amiket kérdéseket kiemelnénk, az, hogy melyik területen mik a hatékonyabb jogvédelmi eszközök, illetőleg ugye azt is meg kell nézni, hogy ezek a különböző eszközök, amiket különböző jogágok alkalmaznak, ezek erősítik vagy gyengítik egymást. Például okáért, majd oda fogunk kerülni, amikor megnézzük ezeket a mentesítő körülményeket, vajon az, hogy az engedékenységi politika, ami ugye a célja a kartel destabilizálása, ugye élénkíti azt a jelenséget, hogy jelentsék be a kartelezők, saját maguk tárják fel a kartelt a versenyhivatalnál, vajon erre a tendenciára a kartel bűncselekmény léte pozitív vagy éppen negatív hatással van. Amikről tehát beszélni fogunk még, az maga a kartel bűncselekmény, milyen tipikus versenykorlátozó magatartások vannak közbeszerzési eljárásokban, hogy néz ki az, amikor karteleznek közbeszerzésben, hogy néz ki akkor a mentesülés, mi az engedékenységi politika a versenyhivatalnál, mi a bejelentés a nyomozóhatóságnál, beszélünk egy kicsit a szignalizációról, tehát amikor az ajánlatkérő érzékeli, hogy valami fajta versenyjogi aggály merült fel az eljárás során, az öntisztázási eljárás és a legvégén nagyon röviden az integritás hatóságnak a szerepét, amit tudunk róla is be fogjuk mutatni. Kezdjük tehát elején már rögtön a magával a kartel bűncselekmény tényállással. Hogy néz ki ez, mit kell tudni erről a tényállásról, és mi lehet a büntetőjogi fogalma versenykorlátozásnak?
Talán ez az előadás legszárazabb része, kicsit ilyen büntetőjogászi megközelítésvel muszáj ezt ehhez a témához közelíteni, de azért ebben is lesznek érdekességek. Ugye maga, amit a dián látunk, ez az idézőjelbe tett rész, ez a törvény szövegnek, a tényállásnak az első bekezdése, a második bekezdés is gyakorlatilag még az elkövetési magatartás, magát a bűncselekményt tartalmazza, csak ez a DN nem látszik, úgyhogy ezt majd én fogom elmondani. Már a törvényszövegből is látszik, ugye, hogy az elkövetési magatartás ebben az első bekezdésben ugye két fajta lehet. Egyrészt megállapodás kötése, másrészt pedig a más összehangolt magatartás tanúsítása. Ami a második bekezdésben szerepel és nem látunk, ott ugye erre az első bekezdésre utal vissza a jogalkotó, hogy az is elköveti ezt a bűncselekményt. Aki, az a vállalkozás, amelyik versenykorlátozó döntés meghozatalában vesz részt. Ez a három elkövetési magatartás tehát, amiben differenciál a jogalkotó, és néhány szóban ezekről kell beszélnünk. Ugye a megállapodás kötése az itt azt jelenti, amikor kettő vagy több fél egybehangzó akaratkijelentést tesz, ami fontos, hogy itt nincsenek alakszerűségi követelmények, ez megtörténhet szóban is, megtörténhet akár olyan szerződésben is, amit még nem írnak alá. Ami fontos, az az, hogy már ennek a megegyezésnek megfelelően kell a feleknek eljárnia. Ez azért lesz érdekes, mert később a kommentár szerint ez nem pont így van a befejezettség esetén, de erre majd akkor fogok kitérni. Ami a más összehangolt magatartás tanúsítását mutatja, itt nyilvánvalóan meg kell különböztetni ezt az összehangolt magatartást ugye a párhuzamos magatartásoktól. Ezekről akkor beszélünk, amikor egy a elkövetőkön kívülálló, vagy a magatartást tanúsító személyeken kívülálló piaci mozgás indokolja azt, hogy ezek a személyek egyező magatartást mutatnak, tanúsítanak. Ennek az itt az a fontos, ami kiemelendő, hogy az hasonlóan a versenyjoghoz, a büntető jog sem kívánja büntetni ezeket a párhuzamos magatartásokat, csak a más összehangolt magatartást bünteti. Maga a bűncselekmény az egyébként egy materiális bűncselekmény, ugye ez azt jelenti, hogy eredmény bűncselekmény. Mindez a tényállás rész, az első bekezdés és a második bekezdés is a magával a bűncselekmény eredményével zárul, ami ugye az, hogy létrejön a verseny korlátozása. Ez azért is fontos külön kiemelni büntetőjogilag, mert ugye a versenyokban ez már máshogy jelenik meg, ott elég a verseny korlátozásának a veszélye ahhoz, hogy szankciókat lehessen alkalmazni. És ebből az eredményből fogunk ugye eljutni magának a bűncselekménynek a stádiumaihoz, ugye előkészület, kísérlet, befejezettség, ezek, amiket vizsgálnunk kell. Az első bekezdés második fordulatánál lévő elkövetési magatartás esetén, illetőleg a második bekezdésben lévő elkövetési magatartás esetén egyszerű a helyzet. Ugye itt, amikor a felek az összehangolt tanúsítást magatartásban megegyeznek, ennek a feltételeit megteremtik, ez még nem büntetendő, ez egy előkészületi magatartás, ez nincsen külön szabályozva a törvényben, ugye a BTK-ban akkor büntetünk az előkészületi magatartásokat, amikor az önállóan benne kerül a tényállásba, itt ilyen nincs. Ami fontos, hogy amikor az üzleti tranzakció, első üzleti tranzakció lebonyolítása megtörténik, akkor válik ez a bűncselekmény ezzel az elkövetési magatartási móddal befejezetté, és ehhez hasonló egyébként ugye a döntések meghozatalában való részvétel, itt is maga, amikor a döntést meghozzák, az még csak kísérleti szakot eredményez, viszont amikor ennek a döntésnek az alapján konkrét intézkedésekre kerül sor, akkor a befejezettség stádiumába fog lépni a bűncselekmény. És ami itt viszont érdekes lesz, az az első bekezdés, első elkövetési magatartás, ugyanis itt a jogirodalom azt mondja, hogy a megállapodásra irányuló ajánlattétel a kísérlet, viszont amikor megkötik a megállapodást, onnantól kezdve megtörténik a verseny korlátozása. Ez az, amiben én azért egy kicsit vitatkoznék, hiszen ha visszatekintünk az eredményre, illetve a másik két elkövetési magatartásra, én azt gondolom, hogy maga a megállapodás megkötése még nem fog befejezettséget eredményezni. Szerintem ott is szükséges, hogy utána még olyan magatartást tanúsítsanak, amiről a megállapodásuk szól egyébként a feleknek. Ez a bűncselekmény ugye célzatos, a célzat benne van a tényállásban, és miután célzatos, szándékosan követhető csak el, mégpedig mint minden célzatos bűncselekmény, csak és kizárólag egyenes szándékkal. Viszont fel kell tennünk a kérdést, hogy mire terjed ki az elkövető szándéka. Ezt pedig a célzaton keresztül vizsgálva fogjuk tudni meghatározni. Az elkövető célja pedig az, hogy a közbeszerzési vagy koncepciós eljárás eredményét befolyásolja, illetőleg a kartelben részes felek jogtalan haszonra tegyenek szert. Azt most már itt láthatjuk, hogy ez azt jelenti, hogy a célzat el fog válni az eredménytől. És az az érdekesség ebben, ugye azt beszéltük, ahogy mondtam, hogy a célzat tekintetében ugye a verseny, tehát az eredmény befolyásolása és a haszonszerzés egyenes szándékának kell az elkövetőnek lennie, viszont az eredmény tekintetében már nem szükséges ez, ott már esetőleg is szándék is elegendő. Tehát amikor megbeszélik, hogy ők kartelezni fognak, az a céljuk, hogy jogtalan előnyhöz jussanak, és egyébként az egy mellékes dolog, tudják, hogy az azzal járhat, hogy a versenyt korlátozzák, és ebbe ők ugye beletörődnek, nem fognak elállni ennek köszönhetően a tevékenységüktől. Így lesz ez a különbségtétel, hogy az egyik tényállási elemnél egyenes szándékkal, a másiknál elég az esetőleges szándék. Ugye itt is ki kell emelni, hogy lényeges különbség a versenyjogi objektív felelősséghez képest ez, hiszen ott már a lehetséges hatás alapján is meg lehet állapítani a felelősséget.
Ugye itt is könnyű bemutatni, hogy ez látszólag hasonló a TPVT 11. szakaszához, hogy mi a versenykorlátozás, mégis tartalmát tekintve rengeteg különbség van. Ugye a versenyjog, amikor azt mondja, hogy a versenykorlátozó magatartás lehet versenykorlátozó célú, vagy versenykorlátozó hatású, ugye a versenykorlátozó cél az nem a felek szubjektumát jelenti. Nem azt jelenti, hogy a versenyt akarják korlátozni, az azt jelenti, hogy olyan megállapodást kötnek, ami jellegénél fogva annyira versenykorlátozó jellegű, hogy nem is lehet más a kimenetele, mint a versenykorlátozás. Ugye tartozik ugye a szigorú hardcore megállapodások, árrögzítés, piacfelosztás. Tehát teljesen mindegy, mit akartak az elkövetők, még ha úgymond naívan álltak a történethez, és nem gondolták, hogy ez egy kartel lenne, akkor is a versenykorlátozó magatartás megvalósult. Ebből következik az is, hogy nem eredménycselekmény a TPVT 11-es abban a szempontból, hogy a kartelbűncselekmény a BTK-ban az, nem kell megvárni azt, hogy a versenykorlátozásra kerüljön egy versenykorlátozó célú megállapodásnál, a puszta megállapodás megkötése is már versenykorlátozó. A hatás alapú karteleknél ugye ott is bonyolult a kérdés, mert van a potenciális hatás, amikor csak alkalmas egy megállapodás a versenykorlátozására, és elég, ha a hatóság ezt bizonyítja, nem kell úgymond megvárnia, hogy ki is fejtse ezt a negatív hatást a piacon a kartel. Az egyetlen, ahol úgymond materiális cselekményről beszélünk, amikor egy ténylegesen bekövetkezett versenykorlátozó hatást bizonyít a hatóság. Nézzük meg akkor, hogy néz ki konkrétan például tipikus versenykorlátozások közbeszerzési eljárásokban. Hát itt azért a gyakorlat a színes palettáját hozta a különböző piackorlátozó magatartásnak. Ugye van az ajánlat visszatartás, amikor egy potenciális ajánlattevő, aki amúgy beléphetne eljárásba, tenne egy ajánlatot, azonban valamilyen rejtélyes okból mégse tesz, vagy egy megtett ajánlatot visszavon. Vannak az úgynevezett támogatói ajánlatok, ugye amikor megvan szabva, hogy 3-4 jelentkezőnek kell lenni egy eljárásban, de hát nagyjából mindenki tudja, hogy ki szeretné nyerni, és akkor a másik 3 az tesz egy szándékosan drágább, úgymond támogatói, szándékosan vesztes ajánlatot, csak annak érdeke, hogy a formai követelmények teljesülnek. Van ugye a körbenyerés, amikor ugye több hasonló közbeszerzés követi egymást, mondjuk útépítés terén, és hol az egyik nyer, hol a másik, és ha amikor az egyik nyert, a másik lett az alkalmazott, akkor a másik az egyik. Mikor ezek a típusú magatartások szokták jelezni azt, hogy itt valami fajta versenykorlátozó megállapodás, vagy legalábbis összehangolt magatartás valósult meg a közbeszerzési eljárás során. Szintén ilyen, ugye ezt is említette az információ cserét, mint egy kartel magatartást, ez nem csak közbeszerzési eljárásban fordulhat elő, de elég tipikusnak tekinthető közbeszerzési eljárásban is. Tehát amikor stratégiai jövőbeli információt osztanak meg egymással egy közbeszerzési eljáráson az ajánlattevők. Ugyanakkor itt azért vigyázni kell, mert adott esetben egy meghatározott mértékű információcsere egy konzorciális indulásnál természetesen jogszerű. A konzorcium tagjának meg kell beszélnünk egymás között, hogy mégis milyen feltételekkel induljanak el az eljáráson. Addig a mértékig, ameddig ez a konzorcium céljait szolgálja, addig a mértékig az információcsere jogszerű, azt meghaladóan nem. Illetőleg, bár ugye nem kartel magatartás, de versenykorlátozó magatartás lehet ajánlatkérő oldalon, amikor információt szivárogtat ki az ajánlatkérő egy már előre kiválasztott ajánlattevőnek, annak érdekében, hogy hamarabb, gyorsabban, jobban tudjon felkészülni az ajánlattételre, meg hát vannak a úgynevezett testre szabott ajánlatok, tehát amikor úgy van kiírva már az ajánlat, olyan paramétereket határoz meg az ajánlatkérő, ami úgymond körbeírja a óhajtott ajánlattevőt. Tehát ezek mondjuk a tipikus versenykorlátozások közbeszerzési eljárásokban, amik adott esetben kartelbűncselekményt megvalósíthatják. Most visszatérünk kicsit a BTK tényállásra, és megnézzük ezeket a büntethetősége kizáró okot, amit ugye a bíró úr már mondott. Az egyik az első, az együttműködés a nyomozóhatósággal. Ezt hogyan kell értelmezni?
Hát elsősorban úgy, hogy ez valójában büntethetőséget megszüntető ok, nem kizáró.
Nem véletlenül rántottak meg engem büntető eljárásból szakvizsgán.
Igen, és ugye itt van az, amit a 4., 5. és 6. bekezdés, amelyek ről már szó volt az előadás elején. Ebből gyakorlatilag a bejelentés feltárás kapcsán elsődlegesen a negyedik bekezdéssel kell foglalkozni. Ez egyébként az összes közül a legegyszerűbb, és ez az, ami szerepelt már az 1978. évi negyedik törvényben is, a régi BTK-ban is. Ugye itt arról van szó, hogy nem büntethető az, aki az első, második, harmadik bekezdésben foglalt bűncselekményt elköveti, annak az elkövetője, ha a cselekményt mielőtt a büntetőügyben eljáró hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, és az elkövetés körülményeit feltárja. Ez az utolsó mondat lesz a lényeg, bár a többi is fontos nyilvánvalóan. Büntetőügyekben eljáró hatóságnak a tudomás szerzése előtt kell bejelenteni, és nem elég a puszta bejelentés, hanem szükséges hozzá az, hogy az elkövetés körülményeit feltárja. Mit jelent ez? Az elkövetés körülménynek a feltárása, ez gyakorlatilag egy teljes büntetőeljárás folyamán történő együttműködő magatartást feltételez. Ebbe beletartozik tanúkénti, vagy vádlottkénti, gyanúsítottkénti kihallgatás, bizonyítékok szolgáltatása, és csak ebben az esetben, hogyha ez az együttműködő magatartás megvalósul, akkor beszélhetünk arról, hogy az elkövető nem büntethető.
És most térjünk rá ezekre a később BTK-ba betett kizáró vagy megszüntető okokra, amik a versenyhivatali engedékenységi politikával állnak összefüggésben. De mi az az engedékenységi politika? Ugye ezt az engedékenységi politikát, ezt a tulajdonképpen a játékelmélet ültette be a versenyjogba, a közgazdaságtannak a játékelméleti ágazata. Talán néhányan látták a jelenlévők közül az Egy csodálatos elme című filmet, Russell Crowe, amit Oscar-ját is kapott ért, ami a játékelmet egyik legnagyobb alakjának, John Nashnek a munkásságát dolgozza fel, és ugye ott elég szemléletesen mutatja be a játékelmélet gyakorlati felhasználását akkor, amikor ugye John Nash még fiatalon elmagyarázza, hogy egy szórakozó helyen miért a második legcsinosabb hölgyel kell az ismerkedést kezdeni. Tehát a játékelméletnek sok gyakorlati haszna van, ez csak az egyik. A másik az, ami az engedékenységi politika elméleti alapját képezi. Ugye van a klasszikus fogói dilemma, amivel a játékelmélet sokat foglalkozott, mondjuk egy büntet kapcsán két gyanúsítottat őrizetbe vesz a rendőrség, és ugyanazt az alkut kínálják fel nekik. Amennyiben az első fogoly vall és a társa hallgat, akkor az előbbi büntetés nélkül elmehet, míg a másik 10 évet kap. Ha mindketten vallanak, akkor mindketten kapnak egy közepesen súlyosat, és ha egyikük sem vall, akkor egy könnyedebbet. És ugye itt a két fogoly nem tud egymásról, nem tudja, hogy mi a prioritás, és nem tudnak kooperálni egymással, viszont van egy ösztönzés ugye a rendszerben, hogy mégiscsak valljanak a másikra, felvállaljanak az a kockázatát, hogy járhatnak jobban, meg rosszabbul is. Az engedékenységi politika egyfajta játékelmélet, az azt mondja ki, hogy aki először elmegy a versenyhivatalhoz, egy olyan kartellel kapcsolatban, amit a versenyhivatal még nem ismert, feltárja ennek részleteit, és bizonyítékokat szolgáltat, az mentesülhet gyakorlatilag valamennyi súlyos jogkövetkezmény bírságáról. Nem feltétlenül fog, de az esélye fennáll. Míg mindenki más, aki esetleg később megy oda engedékenységezni, az már csak a bírság mérséklésére tarthat igényt, és arra is csak akkor, ha olyan érdemi bizonyítékokat szolgáltat, amivel a versenyhatóság addig nem rendelkezett. És ugye ennek az egész engedékenységi politikánk a célja, hogy destabilizálja a kartellt. A kartellek amúgy jól el tudnak működni titokban, ugye a klasszikus versenyjogi szivarfüstös szobában, megbeszélik az árrögzítést, és nagyjából egész évben örülnek annak, hogy itt az ebből szerzett többlet bevételt fel tudják használni. Az engedékenységi politika azonban bevisz ebbe egy új elemet. Ugye azért, akik kartelleznek, azért többnyire nem becsületes grállovagok, ha azok lennének, nem kartelleznek. Tehát amikor a kartell társa meglapogatja a hátamat, és konyakkal kínál, és azt mondja, hogy édes öregem, ne aggódj, minden rendben lesz, én nem tudhatom, hogy ugyanebben a pillanatban lehet, hogy az ő jogi képviselője már úton is van a versenyhivatalhoz az engedékenységi kérelemben. Tehát mindig tartom kell attól, hogy mi van, ha valaki más jelente be engem, miért nem teljen meg inkább én, és akkor esetleg mentesülhetek alól. Tehát ez egy hatékony destabilizációs eszköz, működik is a versenyjogban. De mi van akkor, ha bejön a kartell bűncselekmény tényállása, mint hogy bejött a magyar versenyjogba, ilyen mentesítő ok nélkül? Megváltoznak a prioritások, megváltoznak az ösztönzők. Miért gondolja azt az ügyvezető, hogy neki megéri engedékenységezni? Azt mondja, hogy lehet, hogy a cégem mentesül a bírság alól, engem viszont leültetnek érte. Tehát a büntetőjognak alkalmazkodni kellett a versenyjog újításához, és ezért kerültek bele az alábbi új büntethetőséget megszüntető okok.
Amelyek egyébként nem sikerültek teljesen tökéletesen, azt kell, hogy mondjam, nem sikerült teljesen jól átüntetni ezeket a versenyjogi fogalmakat a BTK-ba. Már csak elolvassuk magát ezt a szakaszt, ebből is látszik, hogy itt van benne egy probléma és egy kisebb ellentmondás. Ugye úgy kezdődik, hogy az nem büntethető, aki az elkövető, és a cselekmény elkövetésekor volt a vállalkozás vezető tisztségviselő tagja, felügyelőbizottságának tagja, alkalmazottja, ezek megbizottja, maradjunk annyiba, hogy vezető tisztségviselője, így a legegyszerűbb. Tehát itt a büntetői felelősséget a cselekmény elkövetéséhez telepíti, arra a személyre, aki az elkövetéskor volt a társaság vezető tisztségviselője. De ha tovább olvassuk a mondatot, akkor azt fogjuk látni, hogy az nem büntethető, nem büntethető az elkövetője, ha az elkövetéskor vezető tisztségviselő volt olyan gazdasági társaságnak, amely mielőtt versenyfelületi ügyekben eljáró hatóság az ügyben vizsgálatot indított volna, a cselekményre kiterjedően bírságmellőzésére alapot adó kérelmet nyújtott be, és az elkövetés körülményeit feltárja. A probléma itt az, hogyha végig gondoljuk ezt, amit le van írva, akkor láthatjuk, hogy egyértelmű, hogy a cselekmény elkövetésének az időpontja és a bejelentés az valószínű, hogy el fog egymástól várni. Sőt, olyan szinten elvárhat, hogyha mondjuk valaki hosszabb ideje csinálja ezt a kartelezést, és később döntenek úgy, hogy be akarják jelenteni, hogy akár ez évek is lehet. És azt is tisztán láthatjuk már ekkor, hogy nem biztos, hogy az a személy, aki az elkövetéskor a vezető tisztségviselő volt, és elköveti a bűncselekményt, az ugyanaz lesz, aki a bejelentést megteszi, hiszen a gazdasági társaság élén bekövetkezhetett egy változás. Na most akkor mi történik ilyenkor? Ez az új tisztségviselő el fog menni, bejelenti a hatóságnál, hogy ő kartelezett, és akkor az, aki elkövette a bűncselekményt, és az elkövetéskor volt a vezető tisztségviselő, mentesül, miközben ő nem is csinált semmit. Azért mondom azt, hogy ez a tényállás ez itt nem teljesen kerek, és ezzel nem foglalkozott gyakorlatilag a jogirodalom se. Mondanám, hogy ilyenkor jön képbe a bíróság és a bírók szerepe, mert akkor majd a gyakorlat kimunkálja, miután a cselekménynek nincsen semmilyen gyakorlata, így ez még nem történt meg. Én azt gondolom, hogy azzal lehetne átidalni ezt a problémát, hogy megint csak visszanyúlunk az elkövetés körülménynek feltárására, és azt mondjuk, ha lenne ilyen bűncselekmény és találkoznánk vele, hogy ezt viszont, ezt a feltárást utána már az elkövetés kori gazdasági társaság elkövetés kori ügyvezetőjének kell megtennie. Itt már az lesz ugye a furcsa, hogy nem ő kezdeményeztette az eljárást, és gyakorlatilag, ha mentesülni akar, bele kényszerül abba, hogy utána elkezdjen bizonyítékokat szolgáltatni, ami megint csak furcsa lesz, mert ugye egyébként erre meg senki nem kötelezhető, hogy ő magát bűncselekmény elkövetésével vádolja. Tehát ez egy egészen furcsa tényállás, és ez egyébként az 5-ös és a 6-os tényállásban is megjelenik. Szerintem így lehet feloldani, de még ez sem tökéletes.
Amiről még beszélünk, és ami szintén egy átfedés a versenyjog, közbeszerzések és a büntetőjog között, az a szignalizációnak a jogintézmény. Ezt a KBT 36 második bekezdése rögzít, és az ajánlatkérő kötelezettségévé teszi, hogy amennyiben a eljárás során azt észlelte, hogy itt versenykorlátozásra kerülhet sor, ugye a TPVT rendelkezésének nyilvánvaló megsértését észleli, vagy ezt alapos okkal feltételezi, köteles azt a versenyhivatalnál bejelenteni. Ugye ez egy kötelezettség, de mikor áll lesz fönn? Ugye ez egy gyakorlati problémákat okoz. A kartellek a dolog természetivel adódóan nehezen bizonyíthatóak, hát nyilván a kartelcsoport vezetőség ez bőséges tapasztalata rendelkezik, hogy ez egy több éves eljárás lehet, amíg egy kartel tényállást alaposan fennállnak. Most hogy várjuk el az ajánlatkérőtől, aki nem hatóság, pláne nem nyomozó hatóság, hogy úgymond alaposokkal feltételezve felterje, hogy itt egy kartel magatartás volt a közbeszerzési eljárásban. Mi az a bizonyítottsági fok, ami esetében ez a szignalizációs kötelezettség fennáll? És ezzel a problémával foglalkozott a kúria is, egy versenyben, tehát egy közigazgatási kollégium foglalkozott ezzel. És azért hangsúlyozom, mert érdekes módon a közigazgatási kollégium tagjai az ítéletükben büntetőjogi fogalmakkal operáltak. Azt mondta ki a kuria ebben az ügyben, hogy az alapos gyanú fennállásához, tehát már önmagában még az alapos gyanú fogalmát használták, nem ezt az alaposokkal feltételezést, amit volt a KBT-ben, az alapos gyanú fennállásához az szükséges, hogy az ajánlatkérő a rendelkezésre álló dokumentumokra, bizonyítékokra tekintettel alappal gondolhasson arra, hogy a konkrét esetben megvalósulhatott a jogsértés. Ez az alapos gyanú az alapos gyanú, ami a büntetőjogban is van?
Szerintem nem az, és ezért mondom azt, hogy szerencsétlen megint ez a terminológia, amit itt a kúria közigazgatási kollégium használt, mert egészen más jelent szerintem a büntetőjogban a alapos gyanú, illetve hát most már az új eljárásjogi törvény szerint a megalapozott gyanú. Elvileg mikor találkozik ugye egy büntetőbíró a megalapozott gyanúval? nyomozás során beszélhetünk erről. Ugye amikor a bíróság elé kerül az ügy, akkor általában ez már a vádemelés után történik. Itt már a vád helyettesíti úgymond a megalapozott gyanút, azt nem vizsgáljuk, hogy megvolt-e a megalapozott gyanú. Viszont vannak olyan részek, amikor a bíróság elé úgy kerül egy ügyirat, hogy ott még a nyomozási szakban jár az eljárás. Tipikusan ez ugye a kényszerintézkedések köre, ez lehet ugye vagyon elleni, vagy személy szabadságot korlátozó nevezett bírói engedés kényszerintézkedések, amelyek egyébként kifejezetten fontos szerepezőknek a büntetőeljárás során, hiszen gyakorlatilag ez az egyetlen olyan intézkedés, amikor jogerős döntés nélkül tudunk valakit megfosztani a szabadságától. Na, ilyenkor kell a nyomozási bírónak elsődlegesen azt vizsgálni, hogy van-e megalapozott gyanú, és amennyiben van megalapozott gyanú, akkor jutunk el oda egyáltalán, hogy azt vizsgáljuk, hogy fönnállnak-e a kényszerintézkedés elrendelésének a feltételei. De mi is ez a megalapozott gyanú a büntetőügyben? Ugye itt az a lényeg, hogy a hatóság nem feltételezésekbe bocsátkozik, hanem már beszerzett bizonyos bizonyítékokat, és a következtetése ezeken a bizonyítékokon alapul. Egyrészt arra kell bizonyítékot találnia, hogy bűncselekmény elkövetése történt, valamint arra, hogy egyébként azt a terhet követte el. És ekközött a kettő között oksági kapcsolatnak kell fennállnia. Ami nagyon fontos, hogy a nyomozási bíró, amikor ezt a megalapozott gyanút vizsgálhatja, akkor nem mérlegelhet olyan szinten, mint amikor egy ítéletben teszi a bíró, hiszen egyrészt bizonyítékok köre szűkölhet, új bizonyítékokat lehet beszerezni, csak és kizárólag úgymond első ránézésre meg kell tudni mondani, hogy ez elegendő-e ahhoz, hogy a gyanú megalapozottá váljon. Egész pontosan úgy fogalmaz a büntetőeljárási törvény, hogy a bíróban ahhoz, hogy megállapítsa a megalapozott gyanút, nem fogalmazódhatnak meg észszerű kételyek. Én azt gondolom, hogy ez az észszerű kételj, ez nem az, ami itt visszaköszön ebben a kollégiumi döntésben, és ezért nem szerencsés ennek a terminológiának a használata ebben a döntésben.
A gyakorlat biztos, hogy ezt támasztja alá, hogy te sokkal enyhébb fokozatú gyanúról van szó. Ha megnézzük, hogy milyen ügyekben szignalizált az eljáró közbeszerzési döntőbizottság a versenyhivatalhoz, akkor itt vannak bizonyos tartalmi, meg bizonyos formai esetek, amik arra tudnak úgymond alaposokkal gyanút adni, vagy feltételezést engedni, hogy valami turpisság volt a közbeszerzési eljárásban. És különösen érdekesek itt a formai szempontok, amikre ugye sor került, amiknél szignalizálta a döntőbizottság, megvizsgálta például a dokumentumoknak a metaadatait. Mondjuk ha különböző független ajánlattevőknek a benyújtott ajánlatainak, ha megnézzük, ugyanaz volt a szerző, vagy ugyanakkor módosították őket, ezek arra utaltak, hogy lehetett valami fajta összehangolás. Megnézték a külalakot. Ha adott esetben ugyanazzal a betűtípussal, ugyanolyan külalakkal készülnek a független pályázatok, megint csak gyanúra okot adó körülmény. Ha ugyanazok a helyesírási hibák szerepelnek, például a dokumentum 15. oldalán mindenhol elírtak egy K betűt, vagy épp ugye ezt a számlást, az megint csak egy olyan körülmény, amit adott esetben úgy érték át a közbeszerzési döntőbizottság, hogy hát lehet, hogy valami nem volt rendben, és szignalizálta a versenyhatóság részére. Tehát ha ezt összemérjük ezzel a fajta komoly, kétségkívüli meggyőződéssel, amit a büntetők az alapostén azt megkívánt, akkor látjuk, hogy ez egy sokkal enyhébb szituáció, amikor a KBT alapján közbeszerzési döntőbizottság szignalizál a versenyhivatalnak. Most miután az utolsó előadótól különösen udvariatlanság lenne időt túllépésre bocsátkozni, ez az öntisztelési diát átúrom, most már csak egyetlen dologról beszélünk, ez pedig az integritás hatóság, csak azért is, mert egyrészt aktuális, másrészt érinti mind a közbeszerzési, mind a versenyjogot. Most ennek a politikai háttérébe nem szeretnék belemenni, nyilván talán maradjunk annyiban, hogy a Európai Unió okkal vagy ok nélkül, de úgy perceptálja, hogy az uniós költségvetéssel való hatékony és eredményes gazdálkodás tekintetében van fejleszteni való Magyarországon, a magyar kormány pedig a jogállamiság iránti szilárd elkötelezettség jegyében elfogadta ezt az álláspontot és meghatározott intézkedéseket léptetett életbe. Ennek az intézkedés csomagnak az egyik eleme az integritás hatóságnak a felállítása, amit a 2022. vagy 27-es törvény tett meg más hatóságokkal együtt. Ugye ez egy autonóm államigazgatási szerv lesz, minden olyan esetben fellép, amikor a hatáskörrel rendelkező szerv nem tette meg a szükséges lépéseket, és az uniós költségvetés van veszélyben. Ugye van egy angol szó, amit az ilyen típusú szervezetekre használni szoktak, ez a watchdog, ez az őrkutya szervezet. Most ez az őrkutya szemben a magyar népi bölcsességgel nem csak ugat, de harap is, mert nem csak arról van szó, hogy jelezhet meg ajánlásokat adhat ki, de maga is jogosult meghatározott vizsgálati cselekmények elvégzésére, információkat kérhet, kérdéseket vetett föl, dokumentumokat vizsgálhat meg. Ugye az a határa az ő hatáskörének, mint egyfajta szubszidiárius szerv, hogy nem járhat el, ha feltételezett jogsértéssel kapcsolatban a KDB jogorvoslati eljárás vagy bírósági eljárás van folyamatban. Tehát akkor az érintett szerveknek kell ezt az eljárást lefolytatni. Ami a közbeszerzési eljárásokkal való kapcsolatát érinti, nyilván csak akkor, ha az adott közbeszerzési eljárás uniós források felhasználását érinti, nagyon érdekes jogkör lesz, hogy ajánlásokat fogalmazhat meg az ajánlatkérők részére. Megmondhatja az ajánlatkérőknek, hogy ilyen eljárásoknál használ tipikusan ezt a közbeszerzési eljárást, és ne használj másokat. Használj ilyen beszerzést, ne használj olyanokat. Azt mondja, hogy az ajánlatkérők ezt majd mennyiben fogják követni, az egy jó kérdés lesz, de nyilván a monitoring szerepe a hatóságnak meg lesz, és ha már egy ajánlatkérő szerepét figyelmét felhívta arra, hogy milyen formát használjon, és az ajánlatkérő ezt mellőzte, akkor arra lehet számítani, hogy adott esetben ezt vizsgálat követi. A versenyhatósággal való kapcsolatát pedig azt jelentenek az új hatóságnak, hogy ha azt észleli, hogy itt TPVT 11 szakaszának a megsértésére kerülhetett sor, akkor az általa begyűjtött bizonyítékokat átadja a versenyhivatal részére, aki majd ugye utána mérlegelheti, hogy milyen intézkedéseket tesz meg ez alapján. Nagyon köszönjük a figyelmet, ezek a kérdések, amiket így a jogterületek határairól beszerettünk volna mutatni, és külön köszönjük, hogy így utolsó előadásként is figyelemmel követték őket. Ha bármi kérdés van, akkor természetesen állunk rendelkezésre. Köszönjük!